Életige. A Fokolári Lelkiség műsorát hallják a Mária Rádióban.
Kedves Mária Rádió hallgatók! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Fokolári Lelkiség Életige műsor februári adásában. Az előző két műsorunkban a lelkiség alapítójának, Chiara Lubichnak 1982. május 2-án a Róma melletti Frascati katedrálisában mondott beszédének ismertetését kezdtük el, melynek témája az eukarisztia. Ugyanis abban az évben az egyházmegyei eukarisztikus kongresszust Frascatiban tartották. Az előző műsorainkban az eukarisztia hatásairól hallhattunk a beszéd kapcsán, vagyis az eukarisztia által maga Jézus költözik lelkünkbe, önmagává alakít át minket. Szent Tamást idézve, az eukarisztia sajátos hatása, hogy az embert istenni alakítja át, átistenít. A Lumen Gentium szerint éppen azt műveli a Krisztus testében való részesedés, hogy azzá alakulunk át, amit magunkhoz veszünk. Természetesen az eukarisztia csak meghatározott feltételek között fejti ki hatását. Mivel Krisztussá alakít minket, nyilvánvaló, hogy úgy kell viselkednünk, mint Jézus. Magunkévá kell tennünk érzéseit, gondolkodásmódját, látásmódját. Jézus néhány látásmódját ismerhettük meg a boldogságok magyarázata által, vagyis az erények élésével, melyet az evangéliumból, Isten igéjéből tanulhatunk meg. Tehát az első dolog, amit megérthettünk, ez. Szeressünk, s akkor majd minden erényt birtokolni fogunk, hiszen a szeretet magában foglalja mindegyiket. Az eukarisztia hatása nem csak az, hogy másik Krisztussá alakít minket, hanem az is, hogy egyé tesz minket testvérekkel, hiszen Isten családját alkotja meg belőlünk. Ahhoz azonban, hogy Isten családja maradjunk, egyház legyünk, meg kell tennünk a magunk részét. A beszédéből vett mai részletben Chiara az egyházat, Isten családját, a természetes család modellje és az első keresztények közösségei által mutatja be, magyarázza meg. Hallgassuk figyelemmel ezt a magyarázatot is. Azért is tennünk kell valamit, hogy egyház, egy test, egyetlen család, Isten családja maradjunk, mivel mi, akik itt vagyunk, azt mondhatnánk, Isten családja vagyunk. Minden családnak, amint tudjátok, itt a természetes családnak is megvannak a maga sajátos törvényei. Például a természetes család egy jó család jellemzője ezen a földön, hogy mindnyájan együtt laknak. A papa, a mama, a gyerekek, a nagyszülők egy fedél alatt élnek. Ez az egyik jellemzője tehát a családnak. A család közösségi jellege bizonyos pillanatokban még inkább megnyilvánul, például amikor mindnyájan asztalhoz ülnek. A családra az is jellemző, bár kinek-kinek megvan a személyes holmia, hogy általában mindenük közös. Ha valaki szenved valami miatt, azt a család érzi. Mindenki törődik a másikkal, segítik, kímélik egymást. Van, aki egész éjszaka nem alszik, hogy ott legyen amellett, aki beteg, vagy aki több munkát vállal, hogy ezzel kompenzálja a másik családtag alacsonyabb fizetését. Ha valaki örül, mindnyájan vele örülnek. Egy előreléptetés, egy új házasság, egy születésnap megünneplése a család közös öröme. A jó családban a szülők bölcs tanítása életszabályá válik. Igen, minden családban, ha az megfelel Isten eredeti tervének, jelen van az együttérzés, a kölcsönös szeretet, a megértés és az egymás sorsában való osztozás. Isten gyermekei családjának is megvannak a maga sajátos vonásai. Számunkra, a 20. század keresztényei számára, Vajon van-e olyan modell, melyről példát vehetünk, és egy kicsit jobban megérthetjük, milyen is az a család, mely a lehető legközelebb áll Isten elgondolásához, amit szemlélve világosabbá válik, milyen Isten fiainak családja. Úgy gondolom, nem találunk jobb példaképet, mint az első keresztények közösségeket. Rájuk négy dolog volt jellemző, a kölcsönös szeretet, a javak közössége, az ima, s mindenek előtt a kenyértörés, az eukarisztiával való táplálkozás, valamint az apostolok ige hirdetésének hallgatása. Mi keresztények ma arra kaptunk meghívást, hogy a legkülönbözőbb módokon újraéljük ezt a tapasztalatot a közösségi élet minden területén. Egyházi közösségeinkben, plébániáinkon, az egyházmegyéinkben. Nehéz, nagyon nehéz megvalósítani ezt a négy dolgot, mondhatná valaki. Hogyan lehet mindezt megélni? Valójában mi a gyökere, a titka az első keresztény közösség e négy alapvető jellemzőjének? Az egyik korábbi fejezetben felsoroltam a természetes család néhány vonását, melyekről elmondhatjuk, hogy a család lelkét alkotó, a családtagokat összekötő kölcsönös szeretetből fakadnak. Ugyanez vonatkozik Isten gyermekeinek családjára is. E családnak is kölcsönös szeretet a titka, a gyökere, a szeretet. A keresztény élet titka pontosan a szeretet. Kitől tanulhatjuk meg a szeretetet? Az eukarisztia hatása az, hogy egy testé, egy vérré tesz bennünket Krisztussal. Egyházzá formál minket. De az eukarisztia a keresztény számára egyben modell is arra, hogy hogyan szeressen. Egy kicsit mélyebben elmagyarázom. Hogyan is kell tehát szeretnünk? Az eukarisztia megtanít bennünket erre. Sokan közületek tudják, hogy sokfelé jártam, sokat utaztam, különböző kontinensekre látogattam, különböző nyelveket beszélő népeket ismertem meg. Az ember ilyenkor különösen is érzi, hogy távol van a hazájától, s hihetetlen benyomást tesz rá, amikor egy olyan országban, ahol teljesen más vallást gyakorolnak az emberek, belép egy katolikus templomba, mert megdöbbenti, hogy az eukarisztia mennyire ugyanaz, mint a saját templomában, mint a Szent Péter bazilikában. Minden ember számára teljesen jelen van. Ez valóban megrendítő. És ebből már is világos lesz számodra a szeretet egyik jellemzője. Ha Jézus teljesen odaajándékozza magát mindenkinek, akkor nekünk is szeretnünk kell mindenkit. Mindnyájan meghívást kaptunk az egyetemes testvériségre, mindenki meg van hívva arra, hogy az ő misztikus testének tagja legyen, mindenkinek az a rendeltetése, hogy Krisztus követőjévé váljon, mindenki érte teremtetett. Íme tehát az első dolog, amire az eukarisztia megtanít. Jézus valóban nem személyválogató, nem rekeszt ki senkit.
Metà che si dona, notte che si accende, cuore che si lega per luce, ora fiamma una voragine. Grazie.
Most hallgassuk meg a februári életigét, melynek mottóját a Jelenések könyvéből választották, és a hozzáfűzött magyarázatot.
Íme, újjáalkotok mindent.
Ez az ige a Jelenések könyvéből származik. Ez a könyv zárja az Új Szövetség írásainak gyűjteményét. Az Apokalipszis cím jelentése kinyilatkoztatás, és a szerző szeretné megértetni velünk a végső dolgokat, amikor Krisztus visszatér a földre, a gonosz véglegesen vereséget szenved, létrejön egy új ég és egy új föld. A szöveg nem könnyen érthető. Krisztus után 81 és 96 között íródik, amikor kegyetlenül üldözik a keresztényeket. A gyülekezetekben félelem uralkodik, hogy mi lesz velük és a rájuk bízott üzenettel. Miért nem lép közbe Isten? Ilyen körülmények között a rómaiak a szerzőt Patmos szigetére száműzik. Itt kezdődnek azután a látomásai, és utasítást is kap, hogy írja le őket.
Íme, újjáalkotok mindent.
A Jelenések könyve reményt akar adni az üldözött közösségeknek. Annak ellenére, hogy nehéz és erőszakkal teli időket élünk, annak ellenére, hogy a jövő bizonytalan, a jó végül diadalmaskodik, és Isten újjá fog alkotni mindent. Ma is, ha elolvassuk a híreket, megnézzük a híradót vagy az újságok címoldalát, ezek rengeteg tragédiáról tudósítanak, lesújtó híreket közölnek, minket pedig az a veszély fenyeget, hogy mindezekhez hozzászokunk. Csak hogy van egy atya, aki együtt sír velünk. Van egy atya, aki a végtelen irgalom könnyeit hullatja gyermekeiért. Olyan atyánk van, aki vár minket, hogy megvigasztalhasson, hiszen ismeri szenvedéseinket, és egy másféle jövőt készített számunkra. Ez a keresztény remény nagy távlata, amely átfogja létezésünk minden egyes napját, újra és újra fel akar emelni minket.
Íme, újjáalkotok mindent.
Nem tudhatjuk, mikor és hogyan fog ez megtörténni, és hiába való is lenne ezt kutatni. Az viszont biztos, hogy meg fog történni. A Biblia utolsó lapjai a hívő ember útjának végső horizontját mutatják meg nekünk. A mennyei Jeruzsálemet, a menny Jeruzsálemét. Ezt mindenek előtt hatalmas sátornak képzelhetjük el, ahová Isten befogadja majd az összes embert, hogy egyszer s mindenkorra együtt lakjanak vele. Erre irányul a mi reményünk. És mit csinál Isten, amikor végre vele leszünk? Végtelen gyengét szeretetet tanúsít irántunk, mint egy apa, aki gyermekeit fogadja, akik sokat fáradoztak és szenvedtek. Íme, Isten hajléka az emberek között. Ő letöröl szemünkről minden könnyet. Nem lesz többé sem halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fájdalom, mert a korábbi dolgok elmúltak. Íme újjá alkotok mindent. Az újdonság Istene.
Íme újjá alkotok mindent.
Hogyan éljük meg az élet igéjét ebben a hónapban? Ez az ige biztosít bennünket arról, hogy egy új világ felé tartunk, amely már mostantól kezdve készül és épül. Tehát egyáltalán nem tétlenségre vagy menekülésre késztet a világ elől. Isten ugyanis mindent meg akar újítani. Személyes életünket, a barátságot, a házastársi szeretetet, a családot, meg akarja újítani a társadalmi életet, a munkavilágát, az iskolát, a kultúrát, a szabadidőt, az egészségügyet, a gazdaságot, a politikát. Egy szóval az emberi tevékenység minden területét. De ehhez szüksége van ránk. Szüksége van olyan emberekre, akik hagyják, hogy az ő igéje bennük éljen, akik az ő élő igéje, másik Jézusként élnek a környezetükben. Alice, egy fiatal keresztény lány megértette, hogy hivatásának követése mélyreható változást kér tőle, ahhoz, hogy Isten teljes mértékben cselekedhessen az életében, és valóban újjáteremthesse. Hatalmas ajándékként lehetőséget kapott arra, hogy Indiában átélhessen egy élményt. Ott megízlelte az igazi örömöt, úgy érezte, hogy Isten kegyelmében fürdik, még a nehéz pillanatokban is. A napjait imával, közösségben és önkéntes munkával töltötte. Az árvaházban mélyen megérintette őt a gyerekek élete. Bár semmiük sincs, hihetetlen lelkesek, és sokat tanítottak neki az életről. Ez nem egy egyszerű utazás volt, hanem igazi zarándoklat, emelkedőkkel és lejtőkkel tarkított út, amelyen ki kellett ürítenie a hátizsákját, mégis nagy gazdagodást és felszabadulást adott.
Íme újjáalkotok mindent. Az ige magyarázatban hallottuk. Ez az ige biztosít bennünket arról, hogy egy új világ felé tartunk, amely már mostantól kezdve készül és épül. Tehát egyáltalán nem tétlenségre vagy menekülésre késztet a világ elől. Isten ugyanis meg akar újítani személyes életünket, a barátságot, a házastársi szeretetet, a családot, meg akarja újítani a társadalmi életet, a munkavilágát, az iskolát, a kultúrát, a szabadidőt, az egészségügyet, a gazdaságot, a politikát, egy szóval az emberi tevékenység minden területét. De ehhez szüksége van ránk. Szüksége van olyan emberekre, akik hagyják, hogy az ő igéje bennünk éljen, akik az ő élő igéje, másik Jézusként élnek a környezetükben. Isten igéje élt Csabában is, és ezt az útat követte, aki nemrég költözött el a mennyei hazába. Barátai a következőképpen emlékeznek rá.
Mint úti társai Csabának a Fokolár mozgalomban, amelynek tagja volt, szeretnénk megosztani veletek életének egy néhány alapvető szempontját. Több mint 40 évvel ezelőtt felfedezett egy ideált, melyre rátett mindent. Egy egységes világ megteremtéséért élni, konkrét cselekvéseken keresztül, az evangélium tanítása alapján, a családjában Erzsikével és gyermekeivel, szomszédjaival, alkalmazottjaival, minden emberben olyan testvért látva, akit szeretni kell. Csabának az evangélium az, amit konkrétan kell megélni. Egy eset, amelyről ő maga mesélte nekünk. A forradalom utáni első napokban remetén voltam. A kommunista kormány volt képviselőinek életét veszély fenyegette. Ezért sokan menekülni kényszerültek, és bár veszélyes volt rám nézve, a helyzet úgy hozta, hogy egyikük esetében konkrétan segítettem. Másnap két személy elállta az utamat. Beültettek egy autóba, és megkérdezték, miért segítettem. Azt válaszoltam, mert ő volt a legkiszolgáltatottabb abban a helyzetben. Ekkor az egyikük benyúlt a kabátjába, és én biztos voltam benne, hogy pisztolyt vesz elő, hogy megöljön. De előhúzott egy kis üveg pálinkát, és azt mondta, kocincsunk. Ilyen volt az ő szeretetének konkrét módja a rászoruló felé, függetlenül attól, hogy kiről volt szó, és ezt teljes szabadsággal tette. Több száz ilyen tapasztalatot tudnánk elmesélni, amelyek az életét jellemezték. Csaba az első pillanattól kezdve, miután felfedezte a Fokolárt, szerette volna az életét annak szentelni. Számára fontos volt a közösség tapasztalata. Idejének egy jó részét azzal töltötte, hogy több száz kilométert utazott azért, hogy felkeresse különböző személyeket és családi kapcsolatokat ápolt velük. 1991-ben a Fokolár mozgalom keretében útnak indult egy új gazdasági elképzelés, a közösségi gazdaság, amely az embert helyezi minden más elé. Csaba, mint vállalkozó, magáévá tette ezt a látásmódot, és gondoskodni igyekezett a vállalatához különböző módon kapcsolódó személyekről, a beszállítóktól az alkalmazottakig, az ügyfelektől a versenytársakig. Végül szeretnénk kiemelni egy másik szempontot, amely élete utolsó 7 évét jellemezte, és amely betegségéhez kapcsolódik. A betegséghez, melyet ő Istenhez vezető kiváltságos útként élt meg. Az a választása, hogy a keresztre feszített Jézus lesz az útitársa, többször is megmutatkozott életének ebben az időszakaszában. Ez a tapasztalat vezette egyre nagyobb belső szabadságra és olyan életre, amelyben fizikai és lelki küzdelmei ellenére teljes volt az öröm. Mindig megtalálta annak is a módját, hogy felülmúlja ezeket a fájdalmakat, amit kifejezett egy mosollyal vagy egy viccel. Erről tanúskodik néhány üzenete, amelyekből most itt néhány részletet idézünk. 2022 nyarán egy barátjának írja, minden pillanatban Isten akaratát keresem, veletek egységben. Nagyon hálás vagyok Istennek ezért a helyzetért, tudom, hogy ez a legjobb, amit jelenleg adhat nekem. 2024. szeptemberében. Nagy hálával élem meg ezt az időszakot, néha egy kis aggodalommal, de mindig bízva Isten szeretetében és minden hatóságában. Néhány hónappal ezelőtt viszont ezt írta. Nagyon nehéz időszakot élek át, talán a legnehezebbet az életemben. Egyedül nem vagyok képes megélni, még a legegyszerűbb kapcsolatot sem Istennel. Ezek azok a pillanatok, amikor az imáitok és az egység felemelnek az ég felé. Az elmúlt év végén, december 31-én Ezt az üzenetet írta, amelyet lelki végrendeletének is tekinthetünk. Ma reggel, amikor felébredtem, próbáltam végig gondolni, hogy mi mindent kell megköszönjek Jézusnak ebből az évből. Aztán eszembe jutott, hogy mennyi mindenért kell bocsánatot kérjek tőle. Van egy rossz szokásom a türelmet és az alázatot illetően, amivel nagyon sokat küzdködök. Elhatároztam, hogy jövőben nagyon figyelek erre, és megpróbálom kijavítani. Ekkor beugrott egy gondolat. Mi az, hogy a jövőben? Miért nem ma? Ne a jövőtől várjam a megoldást, hanem kezdjem el ma. Rövid idő múlva jött a napi gondolat. Ma is újra kezdhetek. Valóban, a gondviselés hangja volt a testvérek által, és beragyogta az egész napomat. Köszönjük, Csaba!
Kedves Mária Rádió hallgatók! Februári életigénk valahogyan hosszan bevilágítja az előttünk álló teljes horizontot. E horizont egyrészt hátralévő földi életünket jelenti, másrészt ennek lezárta után következő öröklét valóságára vonatkozik. Jó, ha hosszú távon és előre tekintve gondolkodunk, cselekszünk és élünk, végső célunk elérése érdekében. Amíg a földi létben vagyunk, addig itt van feladatunk, és az Úrtól kapott, egyénre szabott küldetésünket kell teljesítenünk. Ennek megvalósítása érdekében folyamatosan keresnünk kell Isten akaratát az életünkben, folyamatosan akarva megismerni minden igéjét, tanítását, és főként megélni az ő szeretetét testvéreink, felebarátaink iránt, akiket a gondviselés mellénk rendelt. Tudom a célt, hiszek Isten ígéretében, és ezért nem engedem magam ettől eltántorítani az élet megpróbáltatásai közepette sem. Föltétlen hiszek abban is, hogy az Úr műve megvalósításához rám is szüksége van, amelyre nekem igent kell mondanom. Az új ég és az új föld eljön, melynek én is részese akarok lenni. Ehhez kérjük a Szentlélek segítő kegyelmét, hogy minden nap lelkesítsen bennünket, növelje bennünk a vágyakozást Isten országa iránt, és tartsa éberen bennünk Szent János apostol e mondatát is, íme újjá alkotok mindent. Az életige műsort hallották, benne
Kolumbán Mártát
Beres Saroltát
és Kolumbán Imrét.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!